Köszöntök mindenkit! Bizonyára látták, hogy az EH eredmények fel vannak a webben, de azok is, amelyek hiányoztak a legutóbbi megtekintéskor. Előkerültek a hiány dolgok, azok remélem teljes számban. Aki emiatt nem tudta tegnap megtekinteni, az utána jöjjön el a csütörtöki konzultációmra. Az 5. emelet a 490 fenn van a webben. Fél, tehát csütörtökön fél, három, fél, négy között. A másik dolog szintén az átnyével kapcsolatos, de már a következővel. Jövő pénteken, május 1-én elmarad egy előadás, és ezért egy kis lemaradásba kerülünk. Éppen ezért a utolsó zárkének az anyagából kimarad mind a síkhullám vezetőben, tehát ez az egész áramkiszorításos dolog, majd látni fogják, és az antennák, tehát a herzibón is eredt benne természetesen. Tehát másképpen megfogalmazva, a harmadik zárkai anyaga áll a távvezeték elméletből, és a síkhullámokból, de csak dielektrikumban. Most pedig szeretném folytatni a távvezeték elméletet, és egyben be is fejezni a mai órán. Meglehetősen vegyes témaköröket fognak itt látni, amelyek azonban a későbbi tanulmányaik során nagyon fontosak lesznek. Lesz közben néhány csillagozott anyagrész is, amelynek itt csak a bevezetőjét adnám meg itt, majd erről eleget fognak tanulni az adott szaktárgyban, hogy erre szükségük lesz. De úgy gondolom, hogy az egyébként nagyon ide tartozik, tehát nem állt, hogy itt látják. Rögtön az első ilyen, és ha minden igaz, akkor folytatólagosan számozva a római ponton belül ez a hatos arab, de jelezzék, hogy meg csak megszemítik. Egyedugodtam a számozásban. Az úgynevezett Smith diagram. Rögtön megint csillagozom. Mikrohullám technikában ez az alfa és az omega. Nézzük meg, hogy mi is ez a Smith diagram. Ott van egy távvezeték. És a lezárása. A lezárás legyen egy Z2 impedancia. A távvezeték hullám impedanciája Z0. Legyen a távvezeték ideális, vagy megközelítőleg ideális. Tehát kössük ki, hogy a Z0 valós, ideális távvezetéknél ez így van. Normáljuk a lezáró impedanciát a Z0-ával. Legyen ez egy Z2 vesző, amelyet úgy kapunk, hogy a Z2-t elosztjuk a Z0-ával. És bontsuk is fel rögtön valós és képzetes részre, ugye a Z2-re nézve nincs ilyen kikötés. R vesző plusz JX vesző. Írjuk fel most a reflexió tényezőt a lezárás segítségével. Itt most felülhúztam, de úgy is tudják, hogy komplex. A jól ismert formula Z2 minusz Z0 per Z2 plusz Z0. Ahol osztjuk el most a számlálót és a nevező Z0-dal. Azt kapjuk, hogy Z2 per Z0 minusz 1 per Z2 per Z0 plusz 1. Tehát a számlálóban és a nevezőben is megkaptuk a normál lezárást, és a felbontott alap úgy néz ki, hogy R vesző plusz JX vesző mínusz 1 per R vesző plusz JX vesző plusz 1. És hogy a lezáró impedancia valós és képzetes részét külön változónak tekintjük, külön független változónak, akkor a reflexió tényezőt mint egy két változós függvényt kaptuk meg. Tehát ez nem más, mint az R2, a kis R2, R vesző, X vesző. És a fisziogram nem más, mint ennek a reflexiós tényezőnek az ábrázolása paraméteres görbeserekként. Hát először az egyik paramétert vesszük, tehát az egyik változót vesszük paraméternek, és választunk néhány paramétert a végtelen sok lehetőség közül, ugye ezek valós paraméterek, és a másikat pedig a teljes értékkészletén végig, hogy az értelmezési tartományon végigjáratva egy görbét kapunk, mégpedig egy komplex hely függvény, tehát a komplex számsíkon kapunk két görbesereget. De konkrétabban legyen az első görbesereg FK, ezt felülhúzom, hogy lássák, hogy ez komplex, és ez legyen csak az X vesződnek a függvénye, és ez nem más, mint az R2 kétváltozós függvény úgy, hogy az R vesző paramétert megkötjük, mondjuk a K-vik paraméter értéket, és csak az X vesződ változtatjuk. Ahol az X vesző, mint minden rendes impedanciánál, mínusz végtelentől végtelenig változhat, tehát mind a kapacitív, mind az induktív impedanciákat figyelembe lehet ilyen módon venni. A másik görbesereget jelöljük GK-val, ez pedig függjön csak az R vesző paramétertől, valós paramétertől, ez pedig az R2 az R vesző szerint, ahol az X-et megkötjük egy K-vik paraméter értéken. Itt azonban, mivel passzív lezárást tételezünk fel, ezért az R vesző csak nulla és végtelen között változtat. A K-ból pedig annyit veszünk fel, amennyi kényelmes vagy amennyi praktikus. Megpróbálunk felrajzolni a Smith-diagram néhány görbéjét, azért, hogy néhány karakterisztikus pontjára ráismerjük. Hát felveszem a komplex számsíkot, valós rész, képzetes rész. Ide teszem, hogy ez az R2-nek a valós és képzetes része. És ismerem a határokat, mert tudom, hogy a reflexiós tényező passzív lezárás esetén nem mehet túl az egységkörre. Berajzolom az egységkört. Itt az egy, itt is egy. Csicsálélet. És könnyen belátható, hogy ez az F görbesereg egyik eleme, mégpedig az R vesző egyenlő nulla. Majd mindjárt meglátjuk, hogy miért. Ha most maradunk az F görbesereknél, akkor nézzük az R vesző egyenlő egyet. Az R vesző egy kör, amely éppen érinti az origót. Erről is majd beszélünk mindjárt. Aztán érdemes még az R vesző egyenlő 3-at felrajzolni, amely éppen 0,5-nél megy át. Ábrázoljuk most a G görbesereget. Ez is egy körsereg lesz, amelynél van egy elfajó körünk, egy vízszintes egyenes, tehát egy végtelen nagy sugarú kör. Ez az X vesző egyenlő nulla. Az X vesző egy olyan kör, amely ezen a tartományon belül csak egy negyed körrel képviselteti magát, és így néz ki. Tehát ez az X vesző egyenlő 1. A párja, az X vesző egyenlő minusz 1, így néz ki. Most csak azért, hogy lássák, hogy hogy alakul a továbbiakban, berajzolok még egy ilyen X vesző páros pozitív és negatív értékekre. Tehát ezek ilyen körök lesznek. Ezeknek a köröknek a legalsó, illetve legfelső pontja az egy pont, az egy görbéknek a jobb szélső pontja pedig mindig az egy. Tehát a valós tengely egy tevékenységén megy át. Tetszőleges finomsággal ábrázolható ez a két körsereg. Egyébként az sem meglepő, hogy ez körsereg, ez a fajta diagram, ez párhuzamba állítható az első rendű hálózatok nagy víz diagramjával, amely kört adott, talán emlékeznek erre. De ugyanígy párhuzamba állítható a jelek kettőben tanult bilináris transformáció, valamelyről tudjuk, hogy egyenesből kört csinál, tehát éppen erről van szó, amikor egy valós parametert változtatunk, akkor úgy képzelhetjük, hogy egy egyenes mentén haladunk, és ebből lesz egy komplex érték V, amely kört fog leírni. Tehát sokféleképpen megközelíthető ez a dolog. Tehát még egyszer, a Smith diagram nem más, mint a lezáró, mint a reflexió tényező ábrázolása a normál lezáró impedancia függvényében, valós és képzetes részének a függvényében. Ez ilyen egyszerű. Azonban a Smith diagramban nem ez az igazi poén, hanem ahogy ezt használják. Ez egy olyan eszköz, amellyel nem csak méretezni lehet, de tulajdonképpen gondolkodni is. Tehát igazán az a király, aki a Smith diagramon különböző transformációkat végre tud hajtani. Például figyelembe tudja venni ennek a távvezetéknek a hosszát. És ez tényleg egy a gondolkodás segítő eszköz, én nem is akarok ebbe tovább menni, csak tudják azt, hogyha majd előkerül, hogy a definíció a legkevesebb, a használatát kell megtanulni, és akkor ezzel gondolkodni lehet. Mi történik, ha merre kell elmozdítani a dolgot, és így tovább, ha mondjuk valaki egy antennát tervez, vagy egy távvonalat. Ami érdekes, és ami miatt felrajzoltam, hogy ismerjünk fel rajta néhány karakterisztikus pontot, hogy az előző órán a speciális lezárásokkal foglalkoztunk. Nézzük néhány ilyet. Az X vesző egyenlő nulla és R vesző egyenlő nulla pont, tehát ez a bal szélső pont, ez a rövid zárnak felel meg. Ez a rövidre zárt távvezeték, és nagyon szépen kijön, hogy a reflexió tényező értéke akkor mínusz egy. Az ellenkező eset, az ez a gyújtópont, amely minden körnek közös pontja. Látjuk, hogy ahogy az R vesző növekszik, úgy ez a kör zsugorodik rá erre a pontra, és hasonlóan, ahogy az X vesző növekszik, az is rá zsugorodik ide. És ez felel meg, ez a pont, tehát a jobb szélső pont felel meg a nyitott végű távvezetéknek. De mást is lehet itt látni. Mi a helyzet az R vesző egyenlő egyen? Miért megy át éppen az origó? Hát azért, mert normáltuk, és így az R vesző egyenlő egy érték azt jelenti, hogy a lezárás valós része éppen a Z0. És hogyha ezen az egyenesen vagyunk, akkor a képzetes része nulla, tehát ez azt jelenti, hogy egy Z0 értékű hullámimpedanciával, vagyis hullám ellenállással zárjuk be a távvezetéket, és ekkor a reflexió tényező nulla. És így tovább. Meg lehet keresni ezeket a pontokat is, hogy ez mit jelent. Hogy az elvesző egyenlő 3 az miért pont 0,5-nél halad át, erre is könnyen rá lehet jönni. Tehát ez a Smith diagram az előző órán tanultakat ebben a képi formában magába foglalja. Csillagozó. A következő anyagrész azonban nem az. Erről nem beszéltünk részletesen, pedig fontos, és még a példákban is elő szokott kerülni, ez pedig a teljesítményviszonyok vagy teljesítményszállítás kérdése. Tehát van egy lezárt ideális távvezetékünk az egyszerűség kedvéért. Amelyen ismerjük a Helmholtz-egyenlet általános megoldását a feszültség és áram komplex amplitúdójának az eloszlására. Most maradom az Z-koordinátánál, nincs jelentősége, de valahogy ezzel könnyebb lesz gondolkodni. A Helmholtz-egyenlet általános megoldását felírom U pluszszor E a minusz J beta Z, ideális a távvezeték, plusz U minuszszor E ad J beta Z. Ugyanígy az áramra IZ egyenlő U plusz per Z0 E ad minusz J beta Z minusz Q minusz per Z0, E vagy E, beta Z. Képzeljük el ezt a távvezetéket, fölrajzolom egy középső szakaszát. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy egy adott keresztmetszeten, tehát egy adott Z koordinátánál mennyi hatásos teljesítmény áramlik át, tehát mennyi hatásos teljesítményt szállítunk a vevő felé, vagyis a fogyasztó felé. Jelölje ezt P, Z. Nyilvánvalóan a Z koordinátának a függvénye. Ha elvágjuk a távvezetéket gondolatban ennél a Z koordinátánál, akkor ez egy két pólus, amelynek a bemenetén az UZ komplex amplitúdó, illetve az IZ áramamplitúdó található. Két pólus teljesítményét szinuszos állandósult állapotban úgy számoljuk, hogy 1/2 valós rész UZ-szer IZ konjugáltja. Igaz? Gyerekei. Helyettesítsük be a Helmholtz egyenlet általános megoldását, és nézzük meg, hogy mi jön ki. 1/2 valós rész, és akkor szorozzuk össze az első tagot az első taggal. A konjugálás miatt ebből, ne felejtsük el, hogy ebből E ad E beta Z lesz. Tehát az E ad mínusz E beta Z-vel pont kiejtik egymást. És itt is megjelenik az U plusz konjugáltja. U plusz az U plusz konjugált, az U plusz abszolút érték négyzet. Az E0 pedig valós, mivel a távvezetékünk ideális. Tehát U plusz abszolút érték négyzet per Z0. Következő tagok ugyanígy, most már egy picit haladok vele, mindenki követni tudja otthon, vagy meg tudja nézni, hogy miért így van. Ne felejtsék el ezt a második függvényt konjugálni. Tehát mindent, ami benne komplex, az konjugálni kell, az exponenciálisoknak pedig a kitevőjét éppen ellentétre kell változtatni. Tehát a következő tagjaim lesznek még. Minusz U pluszszor U minusz konjugált per Z0, szorozva E ad minusz E-szer 2 beta Z. Itt a konjugálás miatt éppen hogy nem esik ki az exponenciális. Azután lesz egy olyan, hogy U minusszor U plusz konjugáltja per Z0, szorozva E a G, 2 beta Z. És az utolsó tagunk megint egyszerűre adódik, az áram és a feszültség második tagjának szorzata, a megfelelő konjugálással U minusz abszolút érték négyzet per Z0. És ez a vége. Most ennek kell a valós részét venni. Mielőtt ezt megtennénk, tekintsük a két középső tagot a négyből. Hamar rá lehet jönni, hogy ezek a tagok egymás konjugáltjai. Tehát ez itt egy C komplex, minusz C komplex konjugált alakú kifejezés. Az ilyen kifejezés, hogy a komplex algebrára gondolnak, tehát hogyha egy komplex számból kivonjuk a konjugáltját, az mindig tisztán képzetes. Tehát ennek a két középső tagnak az összege tisztán képzetes, amely azt jelenti, hogy a valós rész képzésnél kiesnek. A másik kettő viszont tisztán valós. Tehát ott meg elhagyható a valós rész képzés. Azt kapom tehát, és ez egy fontos eredmény, hogy a PZ egyenlő 1 per 2Z múlszor, zárójelben U plusz abszolút érték négyzet mínusz, és akkor valahol elrontottam, így van, mert mínusz van. U plusz abszolút érték négyzet mínusz U mínusz abszolút érték négyzet. És azt látjuk, hogy ez nem függ a helytől. Amely nem meglepő, mert hiszen miért is függne az átszállított hatásos teljesítmény a helytől egy ideális távvezetéken, amely veszteségmentes, tehát nem fogyaszt hatásos teljesítményt. Hát ebben semmi meglepő nincs, ennek így kell lennie. Ami érdekesebb, hogy ez a kifejezés kínálja, hogy bontsuk fel. Ez a felbontás tulajdonképpen önkényes, vagy önkényesnek tekinthető, de tegyük a következőt. A P hatásos teljesítményt, amelyet a távvezeték szállít, bontsuk fel egy beeső és egy reflektált teljesítmény különbségére. Kicsit rövidítve úgy is írhatjuk, hogy P plusz minusz P minusz. Tehát bontsuk fel a zárójelet, kapunk két tagot, és képzeljük el úgy, hogy a távvezeték által szállított teljesítmény két tagból áll, van egy odafelé haladó teljesítmény, és az illetetlenség miatt a lezárásról visszakadtam valamilyen teljesítményt. És ennek a kettőnek az előjeles összege adja a nettó átszállított hatásos teljesítményt. Na most, ugye említettem, hogy ez önkényes felbontás, és hogyha egy betessel, egy villamos energetikussal beszélnek, akkor rögtön mondaná is, hogy hát a teljesítmény annyi, amennyit a fogyasztásmérő mutat, és most itt felesleges bemenő meg visszapattanó teljesítményekről beszélni. Egy hidrohullámú szakember számára ez annyira alap, annyira létező valóságnak tekinti, hogy hiába így beszélnék vele erről. Tehát ez másrészt matematikai oldalról is jogosnak tűnik ez a felbontás, mert az oda és visszahaladó hullámok ortogonalitását fejezi ki. Ugye tudjuk, hogy a teljesítmény nem szupervonálható, tehát azért, mert a hullámot felbontottuk egy oda és egy visszahaladóra, attól még nem feltétlenül teljesül az, hogy a teljesítményekre is igaz ez. De már a tanulmányok során már volt olyan eset, amikor ezt a fajta felbontást használni lehetett, például a periódikus áramú hálózatoknál. Ott a teljesítményt ugyanis felbontották harmonikusokra, pedig tudjuk jól, és mindig felkiáltó jelet teszünk utána, hogy a teljesítmény nem szupervonálható. Kivéve ha ezek a függvények ortogonálisak. És az ortogonalitás tulajdonképpen éppen ezt fejezi ki. Na most ennek a felbontásnak többféle alakja ismert. Először is nézzük a két tagot. Tehát a belső teljesítmény az ezek szerint úgy írható, hogy 1/2 U plusz abszolút érték 4z per Z0. De ha leválasztunk egy U plusz abszolút értéket per Z0, akkor ez még úgy is írható, hogy 1/2 U pluszszor I plusz konyugált. És ezzel megkaptuk azt, amit mondtam, hogy ez olyan, minthogyha az a belső teljesítmény az odafelé haladó hullámkomponens szállítaná. A reflektált, az pedig 1/2 U minusz abszolút érték 4z per Z0. És itt is leválaszthatunk egy U minusz per Z0-át, de ne felejtsük el, hogy a Z0 az a minusz U minusz per I minusz. Vagyis ebből az lesz, hogy minusz 1/2 U minuszszor I minusz konyugátja. De másképp is gondolkodhatunk. Megint térjünk vissza ehhez a részhez. És ez két négyzetnek a különbsége. Tehát a P úgy is írható, és ez is adja magát, hogy 1/2 Z0-szor U plusz abszolút érték minusz U minusz abszolút érték, ez legyen előbb a pluszos, szorozva, U plusz abszolút érték minusz U minusz abszolút érték. Igen ám, de az előző előadáson tárgyaltuk az álló hullámarányt, És annak kapcsán szerepel, hogy ez az összeg, ez nem más, mint az új maximum, ez a másik pedig az új minimum, vagyis ez tovább egyenlő 1/2d0. U max szorozva U min. De az U minimum, ebből kifejezhető az állandóhullám arány segítségével, tehát végső soron ez még úgy is írható, hogy 1/2d0 U max négyzet per szigma. És akkor így becsempésztük az állandóhullám arányt. Megint szemléletes a dolog, mert ha szigma végtelen, akkor tudjuk, hogy csak álló hullámok vannak a távvezetékünkön, és ekkor a hatásos teljesítmény nullára adódik. Tehát az álló hullám valóban nem szállít teljesítményt. Ellenben, hogyha csak haladó hullám van, akkor a szigma értéke 1, itt 1/2d0 U maximum négyzet szerepel, és ekkor a távvezeték csak hatásos teljesítményt szállít, és ez a szokásos módon számolható. Lenne egy harmadik megközelítés is, de erre most már sajnálom az időt külön. Inkább otthon nézzenek utána, ha ez érdekes. Hogy szintén az előző alkalommal elvégeztük a hullámképnek az álló és haladó hullámra való felbontását. És könnyen belátható, hogyha ezt a felbontást elvégzik az áramra is, és ebből csak a haladó komponensek teljesítményét veszik, akkor ugyanez jön ki. Tehát, ide teszem még házi feladat, hogy lássák be, hogy a P úgy is számolható, hogy 1/2 U haladó, tetszőleg egy Z koordinátánál szorozva I haladó komplex konjugáltja. Tehát a lényeg, hogy a hatásos teljesítmény a haladó hullám viszi, a haladó komponens, és ha ilyen nincs, akkor nincs teljesítmény szállítása. Az álló hullám nem szállít hatásos teljesítményt, csak mentőt. Hát azt hiszem, hogy ezt a teljesítmény kérdést kiveséztük, és akkor az is világos, még a Smith-diagramhoz visszatérek egy gondolat erejéig, hogy a teljes visszaverődésnek miért ez a köre? Ugye ennek két pontját tárgyaltuk, a rövidre zárt távvezetéket és a szakadt végű, tehát a nyitott végű. Azonban ennek a körnek tetszőleges pontja egy ilyen teljes visszaverődésnek felel meg, és ez azért van, mert itt az R vesző egyenlő nulla, tehát a lezárásunk tisztán reaktív, mondjuk egy kondenzátor vagy egy tekercs, amely nem vesz fel hatásos teljesítményt, és így az ideális távvezetéken kénytelen álló hullámkép kialakulni. És az álló hullámkép az a totál reflexiónak a következménye, a kismérve, akkor függ, hogy honnan nézünk. Jó? Tehát ennyi még a teljesítmény szállítása, az összefüggés. No, és akkor lépjünk tovább egy viszonylag rövid anyagrészre, itt folytatom tovább, és abban segítsenek, hogy hányadik római pont következik, az 5-ös vagy a 6-os?
6-os.
Köszönöm. Viszonylag rövid anyag rész, azért, hogy itt halljanak róla. Később, vagy korábban ez az anyagrész, a most következő anyagrész hozzátartozott a törzsanyaghoz, és ezért a régi zárt fény példákat néznek, akkor találnak ilyen bőséggel. A téma pedig a távvezeték szakaszból készült rezgőkör viselkedése. Röviden, a távvezeték, mint rezgőkör. Csak egy rövid példán keresztül vezettem be, és megcsillagozom. Röviden a következőről van szó. A távvezeték mindkét végén teljes visszaverődés van. Tehát vagy rövid zár, vagy szakadás, vagy tisztán reaktáns elem van a távvezeték mindkét végén. Kondenzátor, teker, csatöbb. Ebből az következik, majd meg fogják látni a példán keresztül, hogy csak diszkrét frekvenciák jöhetnek létre, és csak diszkrét hullámhosszak jöhetnek létre egy ilyen távvezetéken. Annyit írok, hogy diszkrét frekvenciák. Ez nagyon lényeges, mert emlékeznek az előző óra végi demóra, akkor ott az utolsó példa olyan volt, ahol nem alakult ki színuszos állandósult állapot. És a távvezeték ez azért volt, mert az ideális távvezeték mindkét végén ilyen merev lezárás volt, az egyiken rövid zár, a másikon szakadás, tehát teljes reflexió volt mind a két végen, és ugyanakkor a forrás frekvenciája nem egyezett azzal a diszkrét frekvenciával, vagy azon diszkrét frekvenciák egyikével sem, amelyekkel kellett volna. Ha egyezett volna, akkor pedig végtelenig elszállt volna. Ezt még gyorsan hozzáteszem. Ugyanis rezonanciáról lett volna szó. Tehát egy rövid példán keresztül nézzük meg a távvezeték rezonáns viselkedését. Forrást szándékosan nem veszek föl, hanem a primer oldalon szakadás lesz, Z1 egyenlő végtelen, a szekunderen pedig rövid zár, Z2 egyenlő nulla. Ez egy példa. Üzemelem. Rajzoljuk le, hogy milyen színuszos hullámformák lehetségesek egyáltalán ezen a távvezetéken. Csak a feszültséget rajzolom, ez ugyebár az interferencia kép, az UZ abszolút értéket, tehát a feszültség amplitúdójának eloszlását, lehetséges eloszlását rajzolom fel. Itt a nulla, itt az L, ez pedig a Z koordinátával rendszerért. Ugye két követelmény van. Az egyik, hogy a feszültségnek a rövid záron csomópontja van. A másik, amit szintén láttunk a nyitott végű távvezetéknél, maximum. Próbáljunk meg színuszos hullámformákat berajzolni, amelyek ezt a két kritériumot kielégítik. A legegyszerűbb ilyen forma a negyed hullám. A következő ilyen forma, könnyen belátható módon, de ez harmadolom a tengely, a háromnegyed hullám. És ugyanígy folytathatnám tovább a dolgot, abszolút értéket ábrázolunk, ugyanígy folytathatnám tovább a dolgot, és hamar rá lehet jönni a szabályra. Tehát azt látjuk, hogy az első esetben, tehát a sárga bőrvénél az L egyenlő lambda negyed, a pirosnál pedig az L egyenlő 3/4 lambda. Tehát a szabály a következőképpen fogalmazható meg. Az L hosszúságnak a negyed hullámhoz páratlan számú többszörösével kell egyenlőnek lenni. Tehát lambda negyedszer 2k+1. Fogalmazunk ugyanezt frekvenciára. Az F frekvencia, amely a hullámterjedésű ugyebár a V per lambda, fejezzük ki a lambdát az első egyenletből és helyettesítsük be, akkor azt kapjuk, hogy ez V per 4L szorozva 2k+1-jel, ahol k lehet 0, 1, 2 és így tovább. Ezek a távvezeték úgynevezett rezonancia frekvenciái. ezek tulajdonképpen saját frekvenciák, diszkrét értékeket vehetnek csak föl, és ez azt jelenti, hogy ezen a távvezetéken másfajta hullámforma nem jöhet létre. Most mi történik akkor, hogyha ide a primer oldalra, vagy mondjuk inkább a szekunder, mert ugyebár a rövid zárat könnyű feszültségforrással kicserélni, ideális feszültségforrással, mert dezaktivizáltam az rövid záratat. Tehát képzeljük ide egy feszültségforrást, és kielyezzük valamilyen színuszos feszültséggel, ahogy tettük ezt a múlt órán. Hogyha ennek a színuszos forrásnak a frekvenciája nem egyezik egyetlen rezonancia frekvenciával sem, akkor az lesz, ami az előző órán a demo végén, vagy az utolsó demónál, bemegy a teljesítmény, eltöltett kis időt, és azt látja, hogy itt nem, ez neki nem pálya, és szépen kiborul. És aztán megint be, és megint ki. Ha ugyanakkor olyan frekvenciával gerjeszteném, amely megegyezik valamelyik rezonancia frekvenciával, akkor ez már rendben lenne, de az energia csak nőne és nőne minden határon túl. Úgyhogy így viselkedik egy rezonáns elem, a teljesítmény nem tud diszipálni sehová, leng, a végeken se tud távozni, mert ott nincs olyan elem, amely fölvegye a hatásos teljesítményt. Tehát amit betáplálunk, az benne is marad, és ezért egyre nagyobb amplitúdói rezgések lesznek, hogyha a rezonancia frekvenciával gerjesztünk. Az ilyen rezonáns elemeknek óriási a szerepe a hullámban, nem csak a távvezetékeknél, hanem az általánosabb hullám terjedésnél is. Például az üreg rezonátor egy konkrét gyakorlati alkalmazás, ahol ez szerepet játszik, de még számtalan egyéb dolgot mondhatnék, ezekre mind nincs idő. Akit ez érdekel, majd a megfelelő szaktárban biztosan tanul ilyeneket, de előre jelzem, hogy van egy MST-s elektromágneses kerek, ott is előkerülnek valamennyire ezek a rezonáns dolgok. Itt most tovább nem foglalkozok, illetve még egy dolgot megemlítek. Az az érdekes, hogy a rezonancia frekvenciák meghatározott rendben követik egymást, azt is mondhatnánk, hogy egy alapfrekvencia többszöröseként. Azonban, hogyha kondenzátorral vagy tekercsel zárnánk le a távvezetéket, akkor ez a szép rend felbomlana, és látszólag rendetlenül követnék egymást a rezonancia frekvenciát. Ez azért van, mert a lezárás impedanciája is frekvencia függő, amely a szakadásra a rövidzára nem volt igaz. Tehát ott felborul ez a szép rend, ez a szép harmónia, ott látszólag rendetlenül követik egymást a rezonancia frekvenciák, rendetlen eloszlást követnek. Most van itt a szünet ideje, akkor 10 perc. Kollégák, folytatom tovább a játék kedvéért, de hát ez nem túl meggyőző. Ime egy diagrams.
Majd a bűködik.
Látniuk kell, hogy egy csomóféle skála van, nem csak a körök mentén, hanem az origó középponttal is leolvashatók mindenféle értékek. Sajnos a felbontás nem az igazi, de egy kicsit kinagyítom. Talán így látszik, hogy milyen finomságban működik. És nyilván fordítva is lehet használni, tehát hogyha rábökünk egy komplex R2 értékre, reflexiós tényezőre, akkor leolvasható a hozzátartozó lezáró impedancia értékek. Ez egy nagyon szép, látják, hogy milyen finomsággal ki van dolgozva, illetve csak alig látható. Annak idején vittem haza a gyerekeimnek színezni, nagyon imádták ezt a színhelyeket. Jó. Akkor haladjunk tovább, és a távvezetéket most egy picit más szemszögből nézzük. Amit már eddig is pezzegettünk, hogy tudni még a két végetelről szemlélve, ez nem más, mint egy két kapu. Tehát legyen a római hetes pont. A távvezeték leírása két kapuként ezek közül az első és legalapvetőbb A láncparaméterek. Azt is mondják, hogy transfermátrix. És megint más szakmai berkekben úgy is mondják, hogy ABCD paraméterek. Ez mind ugyanaz. Csak azért kezdtem a láncparaméterekkel, mert azokat jelek egyből a kétkapu elméletből tanultuk. Vegyük fel a távvezetéket. Z0 hullámimpedanciával, gamma terjedési együtthatóval és L hosszal. Semmilyen kikötést nem teszünk egyikre sem egyelőre, tehát nem szükséges, hogy ideális legyen a távvezeték. És itt a két vége. Vegyük fel a két kapu mennyiségeket, tehát az U1-U2 feszültségeket, ezek is komplex amplitúdók, de hát ehhez már hozzászokhattak. És az I1-I2 áramot viszont lánc-referencia irányjal, tehát az I2 a szekunderen kifelé mutat. Ennek megvan a maga jelentősége. És a rendkedvéért megint felírom a Helmholtz egyenlet általános megoldását, Z koordináták szerint, tehát U pluszszor E ad minusz gamma Z, plusz U minusszor E ad gamma Z. És az áramra IZ egyenlő U plusz per Z0 szorozva E ad minusz gamma Z, minusz U minusz per Z0 E ad gamma Z. Ennyit tudunk. És koncentráljunk a távvezeték elejére és a végére. Z egyenlő nullánál az U1 feszültséget kapjuk, tehát az U1 egyenlő U plusz U minusz, mert hogyha az Z egyenlő nullát helyettesítünk, akkor az exponenciális tagokból 1 lesz. Ugyanígy az áramra, I1 egyenlő U plusz per Z0, minusz U minusz per Z0. Ezt a két egyenletet foglaljuk össze egy egyenletrendszerre, és írjuk fel mátrixos alapba. És pedig az U1 feszültséget és az I1 áramot, ezek szerint kifejezhetjük az 1-1, 1 per Z0, 1 per Z0 szor U plusz U minusz alapban. Végezzük ugyanezt el a távvezeték végére. U2 egyenlő U pluszszor E ad minusz gamma L, plusz U minuszszor E ad gamma L. És az I2, azaz U plusz per Z0 E ad minusz gamma L, minusz U minusz per Z0 E ad gamma L. Ez ugyancsak összefoglalható. Az U2, I2 vektor egyenlő E ad minusz gamma L, E ad gamma L, E ad minusz gamma L per Z0, E ad gamma L, minusz E ad gamma L per Z0 alakban. Bocsánat, itt egy minusz jelen maradt, gondolom észrevették a fenti mátrixban, a negyedik elem. Ugye? Szorozva U plusz U minusszal. Célom az, hogy összefüggést, valamilyen összefüggést találjak a primer és a szekunder mennyiségek között. Kézenfekvőnek tűnik, hogy valamelyik egyenletrendszerből eliminálja, vagy egyenletrendszer segítségével eliminálja az U plusz U minusz, vagyis fejezem ki belőle, és helyettesítsem be a másikba. Tehát például felírhatom azt, hogy az U plusz U minusz vektor, feltételezvény, hogy ez a mátrix invertálható, egyenlő I ad minusz gamma L. I ad gamma L. I ad minusz gamma L per Z0. Minusz I ad gamma L per Z0. A minusz egyediken, szorozva Q2, I2. És ezt a kifejezést ide vissza helyettesítem. Na most a további részletekről, a részletektől megkérdezném önöket, mert ez szimpla algebra, ugye kell a matrix inverzét venni egy 2x2-esnek. Ez nem olyan bonyolult. Utána elvégezni itt a matrixoltást, és akkor közvetlen összefüggést kapunk az U1, I1 és az U2, I2 között. Gyerek egyes ismereteikből ez a láncmátrix, vagyis az A-mátrix. Most felírom, hogy mit kapunk a levezetés után. U1, I1 egyenlő, és itt egy nagy mátrix következik. E-ot gamma L plusz E-ot minusz gamma L per 2. Z0-szor E-ot gamma L minusz E-ot minusz gamma L per 2. 1 per Z0 E-ot gamma L minusz E-ot minusz gamma L per 2. És végül E-ot gamma L plusz E a minus gamma L per 2. Szorozva U2 I2-vel. Tehát amit itt látnak, az az A mátrix, a kétkapu lánc mátrixa, amely elég érdekes alakul adódott. Felismerik-e ezeket a függvényeket? Transzcendens hiperbolikus függvények, koszinusz hiperbolikus, illetve szinusz hiperbolikus. Tehát CH gamma L, Z0 SH gamma L, 1 per Z0 SH gamma L, és CH gamma L. Így néz ki a kétkapú láncmátrixa. A hullám paraméterek függvényében ez közvetlenül számolható. Tehát a gamma, az I0 és az L hosszúság függvényében ez bármikor kiszámolható ezekkel a formulákkal. Hát persze, hogyha nincs matlab a közelben, akkor csak egy mezei számológép van, amely azért ezeket a hiperbolikus függvényeket tudja. Akkor azért ki lehet fejezni ezeket. Rendkedvéért felírom, hogy a CH gamma L, nem nagyon lesz szükség egyébként, az a CH alfa L plusz J beta L, de ne felejtsük el, hogy komplex argumentumú koszinusz hiperbolikusról van szó, és ez pedig felbontható olyan alakban, hogy CH alfa L szorozva koszinusz beta L plusz J-szer SH alfa L szorozva szinusz beta L-lel. És az SH gamma L, tehát a komplex argumentumú szinusz hiperbolikus, ez az SH alfa L plusz J beta L, ez pedig úgy néz ki, hogy SH alfa L szer koszinusz beta L plusz J szer CH alfa L szer szinusz beta L. Látják, én is papírról olvasom. Azért nem lesz rá szükségük, mert ha mindenképp ilyet számolnak, akkor a matlab vagy a oktás, ha pedig példa lesz, akkor ez nem fogok előfordulni, tehát az ideális távvezetéken, ez egyszerű. Nézzük először is a két kapu tulajdonságait a láncparamétereken keresztül, legyen ez egy A-pont. Az első megállapításunk, hogy reciprok. Tehát a két kapu reciprok, mert és akkor hát gyerek egyből ezt nem nagyon szoktuk számon kérni, inkább csak az impedancia és admittancia paramétereken keresztül szoktunk rákérdezni, erre a tulajdonságra, de ha utána néznek a fodorkönyvben, akkor láthatják, hogy látparaméterekre ennek feltétele a determináns A mátrix, amely jelen esetben jól láthatóan CH négyzet gamma L minusz SH négyzet gamma L, ez egy azonosság, ez 1. Mivel ez teljesül, ezért a kétkapu reciprok. És ugyanakkor szimmetrikus is, mert egyrészt reciprok, másrészt az A1 egyenlő az A2-2-vel, és ez is teljes. Tulajdonképpen ebben nincsen semmi meglepő, mert a távvezető már csak a konstrukciója révén is szimmetrikus. Tehát, hogyha valami a konfiguráció révén szimmetrikus, akkor ezt ennek tükröződnie kell a két kapu paraméterekre is. Vizsgáljuk meg most az ideális távvezeték esetén. Speciális eset, de nagyon gyakori, hogy már leggyakrabban ezt használjuk. Ugye alfa egyenlő nulla, és ezért a gamma egyenlő j beta. És az összefüggés, amelyeket ismernünk kell itt, hogy a koszinusz hiperbolikus j beta l, az egyenlő koszinusz beta l. És a szinusz hiperbolikus j beta l, egyszerűen be kell helyettesíteni oda az exponenciális kifejezésekbe, az pedig a j-szer színusz beta l. És ekkor kapjuk az A mátrixnak az ideális távvezetékre vonatkozó paraméterei, amelyeket viszont mindenképpen tanuljanak meg fejből. Koszinusz beta l, j-szer z0-szor színusz beta l, j-szer színusz beta l per z0 és koszinusz beta l. És akkor gondolom, hogy ennek a kiszámolása már nem okoz problémát. Hát ez egy nagyon fontos forma. Mire jó a láncparaméter, és miért ezt a paraméterrendszert preferáljuk? Ez könnyen belátható, hogy tudni még vegyünk két távvezeték szakasz, úgynevezett kaszkád kapcsolásba. Felírom, hogy TV, tehát távvezeték soros, de áthúzom ezt a sorost, ugye a webben is gyakran találkozni ezzel a jelöléssel, és ideírom, hogy kaszkád, tehát ez nem soros, hanem kaszkád kapcsolása. Hát vegyünk két távvezetéket egymás után kötve. Legyen itt a bal oldalon a feszültség U1, az áram I1, középen U2, I2, és most látják a láncreferencia irány előnyét, mert amely itt kifolyik, tehát egy szekundenáron, az a következő távvezeték szakaszon egy folytatólagos irányjal rögtön bemeneti áramnak is tekinthető, tehát nem kell ide két külön áramot felvenni. És itt a végén legyen U3, I3. A megfelelő távvezeték paraméterekkel előállítható, vagy hullámparaméterekkel előállítható az A1 és az A2 mátrix. Ez azt jelenti, hogy például az U1, I1 primer mennyiségek előállíthatók A1-szer U2, I2 alakban. Igen ám, de az U2, I2 pedig előáll A2-ször U3-I3 formában. És akkor azt látjuk, hogy az U1-I1 az közvetlenül előállítható az U3-I3-ból, és a teljes tárvezetékre jellemző egyesített látszparaméterek a két paraméterrendszer mátrixforzásából számolható ki. Tehát ez az egész távvezeték, ez a kaszkádba kapcsolt két távvezeték leírható egyetlen látszparaméterrel, egyetlen mátrixsal, ahol a két összetevő mátrixait össze kell szorozni. Hát ez a kapcsolás, ez a kaszkádnak a látszparamétereknek az előnye. A távvezetékeket legjobban így kapcsoljuk be. Nyilván. Na most, hogyha létezik láncparamétere, vagy láncmátrixa a távvezetéknek, mint két kapunak, akkor nyilvánvalóan impedancia, meg admitancia paramétere is létezhetnek. És ezt átrendezéssel meg lehet állapítani. Foglalkozzunk azzal, amely gondolom gyerekekből mindenkinek a legszimpatikusabb volt, az impedancia paraméter. És ami ezzel szorosan összekapcsolódott annak idején, a T helyettesítőkép, amelyet az impedancia paraméterekből közvetlenül fel lehetett rajzolni. Az A mátrix átrendezésével a következőt kapom. Az U1-U2 feszültségek vektora egyenlő Z0 per SH gamma L szorozva CH gamma L -1 és -CH gamma L szorozva az I1, I2 vektorral. Na most az impedancia paraméterek, azok így értendők, tehát ez a Z-mátrix. R-mátrixsal jelölték egyenáramú hálózatokra, de általában Z-mátrixsal illik jelölni, Z-vel illik jelölni. Tehát kiemeltem a mátrix elé ezt a konstans szorzót, hogy egyszerűbb legyen az írásmód, de az oda tartozik. Tehát a feszültségek vektorát kifejeztem az áramok vektorával, és ezek az impedancia paraméterek. Ez alapján felrajzolható a T-helyettesítőkép, amely reciprok két kapura, három impedanciával állítható elő, tehát nincs szükség vezérelt forrásra, nincs szükség hibrid térre, mert reciprok a két kapu. Tudom, hogy régen volt, de próbálják feleleveníteni. Apropó, aki számon kérné, hogy vajon tényleg reciprok-e ez a két kapu, ugye, akiben még halványan él, hogy az R1-2 megegyezik, meg kell egyezni az R2-1-jel, annak felhívom a figyelmét egy óriási különbségre. Meg tudják-e mondani, mi az? A láncreferencia irány. Tehát amikor gyerekekből a két kapukat tanulták, akkor az I2 éppen fordított irányítással szerepel, mint ahogy a mi modellünkben. És hogyha megfordítjuk az I2-t, akkor értelemszerűen ebből a két mínuszból plusz lesz, és akkor rögtön stimmel a reciprocitás meg a szimmetria feltétele. Oké? Okay? Na most, a T helyettesítő képben legyen egy ZA, még egy ZA és egy ZB impedancia, ahol már a szimmetriát is figyelembe vettem. Tehát egy reciprok szimmetrikus kétkapu, egy ilyen T helyettesítéssel tudunk, egy ilyen T kapcsolással tudunk helyettesíteni. Megint csak nem akarom részletezni a dolgot, mert kevés az idő, de a ZA egyenlő Z0-szor CH gamma L -1 per SH gamma L, és a ZB pedig Z0 per SH gamma L. Hát ezt le lehet vezetni a fentiekből. És és meg ne jegyezzék ezeket a formulákat, senki nem fogja kérni. Azonban, ami nagyon fontos, azt gondolhatnánk, hogy azért, mert egy tárvezetéket helyettesítettünk egy T-kapcsolással, attól az egy koncentrált paraméterű helyettesítőként. És akkor tulajdonképpen felmerülhet önökben a kérdés, hogy mire jó ez az egész tárvezeték elmélet, ha végső soron egy koncentrált paraméterű hálózattal tudjuk helyettesíteni. Akkor mire jó ez az egész elosztott paraméterű dolog, a differenciál egyenet és így tovább. Nos, felhívom a figyelmet az impedanciák különös függésére, mondjuk a frekvenciától. A frekvencia az nagyon mélyen benne van a gammában. Emlékeznek, amikor a gammát felírjuk, elvesző plusz mi omega elvesző, ott van az omega, és még a gyök alatt. És utána egy koszinusz hiperbolikus még a tetejével. Tehát ebben benne van az omegától való függés, egy impedancia, omega függése, frekvencia függése látható itt. És kérdem én, ha visszaemlékeznek a jelek egyre, színuszos állandósult állapotra, akkor ha van egy hálózatunk, amely ténylegesen boltban kapható, koncentrált paraméterű elemekből áll össze, tekercsből, kondenzátorból, meg ellenállásból, de ide vehetjük az erősítőt is, meg minden egyebet, akkor annak vajon milyen az impedancia frekvencia függése, milyen az impedancia karakterisztikája? Milyen jellegű? Matematikailag. Hát olyan, mint az átviteli függvényé, mert az impedancia is egyfajta átviteli függvény, vagy átviteli karakterisztika. Hát jó meg a racionális tört függvénye. Emlékeznek? Rég volt már, de erről szólt a jelek 1 meg a jelek 2, hogy van egy lineáris rendszerünk, és akkor abban van egy átviteli függvény, amely hogy nem a jó megának átviteli karakterisztika, a jó megának racionális függvénye. Ez pedig nem az. Messze nem az. Tehát föl is írom, hogy omegának nem racionális tört függvénye. Vagyis boltban ilyen elemeket nem kapok. Tehát ezt a fajta karakterisztikát koncentrált paraméterű hálózattal nem tudom előállítani. És ez nagyon fontos. Tehát azt is mondhatom, hogy ez a helyettesítőkép egy adott frekvenciára jó lehet, tehát hogyha egy távvezetéket egy adott frekvenciára helyettesíteni akarok, akkor az omegát ide behelyettesítve, ezen belülre egy konkrét komplex számot kapok, egy komplex impedanciát, impedanciaértéket, amit jó esetben tudok megfelelő boltban vásárolt elemekkel realizálni. De ez egyetlen frekvenciára szól csak, ezt a frekvencia menetet ezekkel a hálózati elemekkel, a hagyományos hálózati elemekkel nem tudom előállítani. Pontos. Most ugyanúgy meg lehetne, elő lehetne állítani az admittancia paramétereket. Ez az Y-mátrix. És a pi helyettesítést. Hát legyen ez házi feladat, jó? Kis levezetés. Az a helyzet, hogy a távvezetéket nem csak ezekkel a paraméterrendszerekkel lehet jellemezni és szokás jellemezni. Ugye tudják, hogy vannak, lenne még ezen kívül az inverz lánc, és lenne a hibrid, meg az inverz hibrid, tudják, ezeket végig lehetne játszani. Ez összesen 6 féle karakterisztika, mind a 6 létezik, és átrendezéssel mind a 6-ot létre lehet, vagy elő lehetne állítani. De van ennél egy sokkal fontosabb is, amelyről a jelek egyből csak érintőleg volt szó, de valószínűleg szó volt, ez a szórási leírás, képkapuk szórási leírása. S paraméterek. Emlékeznek ilyenre? Kinél hallgatták? Orbán Péternél, ő biztos beszélt ezekről. Tehát a szórási paraméterekről, tulajdonképpen olyan, hogy a távvezetékre találták volna ki. És tematikailag ez ide jönne, de mivel csillagozott anyag itt a távvezetékekben is, ezért ugrok egyet, megnézzük egy olyan témakört, amely innen szerepel a számunk kérésben. és ha marad időnk, akkor átérek a szólási paraméterekre. Következő pontunk a bemeneti impedancia. Nagyon fontos gyakorlati fogalom, és egyébként a zárnyi vizsgán is gyakran megkérdezünk, viszonylag egyszerű dologról van szó. Hát most veszek egy távvezetéket, a lezárására vegyük. A szekunder oldalon van egy zékedő impedancia. Arra vagyok kíváncsi, hogy a bemenet felől adott frekvencián milyen impedanciát mérek. Távvezeték hullám paraméterei az E0 és a gamma, a busza szokás szerint L. Ahhoz, hogy ezt az impedanciát egyáltalán képezni tudjam, felveszem a primer oldali mennyiségeket, tehát az U1-et, I1-et, de majd szükségem lesz az U2, I2-re is. A bemeneti impedancia két pulcs impedanciája definíció szerint feszültség és áram komplex amplitúdójának hányadosa. U1 per I1. Most ezt fejtem ki egy kicsit bővebben, ott, ahol még helyen van. Fejezzük ki az U1-et, I1-et a lánc paraméteres leírással. Tehát az U1-ben I1 az egyenlő U2-ször koszinusz hiperbolikus gamma L plusz Z0 I2 szinusz hiperbolikus gamma L. És az I1 pedig U2 per Z0 SH gamma L plusz I2-ször CH gamma L. Emeljünk ki Z0-át, akkor azt kapjuk, hogy ez Z0-ször, és a számláló nevezőt pedig osszuk el I2-vel. A számlálóban az lesz, hogy U2 per I2 CH gamma L plusz Z0 SH gamma L. Nevezőben pedig U2 per I2 SH gamma L plusz Z0 CH gamma L. Igen, ám, de az U2 per I2 az nem más, mint az E2. Vagyis azt kapom, és ezt a körformulában adom fel, hogy az E bemeneti impedancia az a Z0-szor Z2 CH gamma L plusz Z0 SH gamma L per Z2 SH gamma L plusz Z0 CH gamma L. Ezt a formulát csak aláhúzom, mert a maga teljes bonyolultságában ritkán szerepel a példa megoldásban. Tehát ez mindenféle távvezetékre jó, akár olyanra is, amelynél a csillapítás figyelembe kell venni. Azonban vegyük elő megint az ideális távvezeték pontos, speciális esetét. Ekkor a bemeneti impedancia felírható a sokkal egyszerűbb Z0-szor tört vonal Z2 koszinusz beta L plusz Y Z0 színusz béta L per JZ2 színusz béta L plusz Z0 koszínusz béta L alakba. És most osszuk el a számlálót és a nevezőt koszínusz béta L-lel, hogy egy még egyszerűbb alakot kapjunk, és ezt érdemes megjegyezni. C-be egyenlő Z0 szor tört vonal Z2 plusz JZ0 tangens béta L per Z0 plusz JZ2 tangens béta L. Az ideális távvezeték bemeneti impedanciája így változik, viszonylag bonyolult függvény. De ezt az alakot is érdemes evidenciába tartani, mert amikor a tangens védtelenné válik bizonyos béta L értékeknél, ezt nyugodtan megteheti, akkor csak határértékként értelmezhető itt a bemeneti impedancia, míg ennél az alapnál ez nem okoz problémát, egyszerűen csak a koszinusz béta L egyenlő nulla esetével állunk szemben. Tehát ha kapnak egy távvezetéket és ismerik a lezárását, és ideális, akkor így kell számolni a bemeneti impedanciát. Nézzünk néhány speciális esetet, amely fontos vele. Legyen a Z2 egyenlő Z0, hát illesztett lezárása. Ez az úgynevezett illesztett lezárás egyébként nagyon fontos, amit jó hullámú gyakorlatban, tehát az illesztés elérése a cél, de erről aztán beszéltem annak idején. És akkor jól látható, hogy a bemeneti impedancia ekkor éppen a Z2. Tehát egy az egyben látjuk a távvezeték végén az impedanciát. Olyan, mintha a távvezeték ott se lenne. Na persze ez nem igaz, ez csak az impedancia szempontjából igaz, mert a jelben késleltetést okoz nyilván, tehát fáziskésés azért ott van, de impedancia szempontjából olyan, mintha közvetlenül az égerdőt kapcsolnánk oda. Akkor nézzünk néhány szélsőséges esetet. Z2 egyenlő nulla, azaz rövidre zárt távvezetéknél a bemeneti impedancia, ugye jól láthatóan ez nulla, ez is nulla, Z nullával szorzunk, de osztunk is vele, ha jól látom. És azt kapjuk, hogy ez J-szer Z nullszor tangens béta L. És a továbbiakra tekintettel jelöljük ezt Z-be rövid zárásúval. És a másik, szélsőséges eset, a Z2 egyenlő végtelen, ekkor a bemeneti impedancia, hát akár határértékként képezhető, 1 per tangens béta L lesz benne, azt kapjuk, hogy mínusz J-szer Z0-szor kotangens béta L, és a továbbiakra nézve legyen ez a Z bemeneti üres járás. Na most önmagában is érdekes, hogy egyszerű tangens és kotangens függvények írják le ezt az impedanciát, és tudjuk, hogy ezeknek az értékészete mínusz végtelentől végtelenig bármit felvehet, és ez azt jelenti, hogy a rövidre zárt vagy nyitott végű távvezeték csonkkal csupán a hosszát változtatva tetszőleges impedancia előállítható. Reaktanciáról van szó természetesen, tehát ott van a J, illetve a mínusz J. De a negatív előjelnek nincs szerepe, mert a tangens és a kotangens is lehet negatív, és akkor előjelváltás történik. Tehát nyitott végű vagy rövidre zárt távvezetékkel tetszőleges reaktancia előállítható, csupán a hossz változtatásával. Tehát akár tekercset, akár kondenzátort tudunk ilyen módon modellezni, de nem csak modellezni, hanem realizálni, megvalósítani. Ez egy érdekes dolog. Egy másik dolog, amit itt észre lehet venni, hogyha ilyen rövid zárási és üres járási mérést végeznénk, tehát megnéznénk egy adott hosszúságú távvezetékre ezt a két értéket, megmérnénk, akkor ebből a távvezeték paraméterei, a hullám paraméterek előállíthatók, anélkül, hogy a távvezetéknek a hosszát ismernénk. Ez nem egész igaz. Ez az E0-ra igaz. Ugyanis, ha veszik a rövid zárási és üres járási bemeneti impedancia harmonikus közepét, vagy mértani közepét, bocsánat, akkor könnyen látszik, hogy ebből az E0 adódik. És ha viszont osztom egymással a kettőt, akkor az kiadja a tangens béta L, tehát a Z bemeneti rövid zárási per Z bemeneti üres járási a négyzetgyök alatt, az éppen a tangens béta L adja ideális távvezetéknél. Most praktikusnak tűnik, de még rövid zárási mérést tudja, hogy el lehet végezni nagy frekvenciás technikában, az üres járási impedanciával gondok vannak. Ugyanis, hát mi az, hogy üres járás? Mi sejtjük, vagy hát megvan a modellünk, hogy itt mit jelent az üres járás, de ha elvágjuk mondjuk egy coax kábelnek a végét, az bizonyos frekvencián, a frekvencia felett már komolyan sugároz, és ott nem beszélhetünk nyitott végről, ott teljesítmény áramlás van, kiáramlás van, tehát ennek az üres járásnak a megvalósítása a nagy frekvenciás technikában nem olyan egyszerű, és éppen ezért nem is ezeket a paramétereket mérik, és nem is így, hanem a szórási paramétereket mérik, amelyekről én úgy látom, hogy nem lesz idő már beszélni, de amit majd a megfelelő szaktárgyakból is tanulni fognak, ez a fontosabb lesz. Ehelyett inkább egy fontos speciális esetet szeretnék még megtárgyalni, amely az eddigiekből nem jön neki, de mégis fontos. Tudni, mi a helyzet, ha eltart a végtelenhez? Tehát egy végtelen hosszú távvezeték bemeneti impedanciája, az mennyi? Hát ez ebből a formulából nem definiálható, mert ez a határérték így nem létezik. De ott van a tangens függvény, amely hát attól függ, hogy hol hozzáron leemeltek a végtelenig, ez mindig ugyanazt a periodizitást ismérti, ez a határérték egyszerűen nem létezik. Ezt a dolgot másképpen kell megközelíteni, és pedig onnan, hogy nincs reflexió egy végtelen hosszú távvezetéken. Azonban a reflexiómentesség az nem csak úgy érhető el, hogy végtelen hosszú távvezetéket veszünk, hanem úgy is, hogy a hullámimpedanciával zárunk le. És ez nem csak színuszos állandósult állapotban van így, hanem az E0-val lezárt távvezeték tetszőleges gerjesztés esetén sem ad reflexiót, de hát ez tulajdonképpen nem meglepő, mert tetszőleges gerjesztés felbontható színuszos komponensekre, és egyikre se lesz reflexió, tehát ha ezeket összerakom, akkor ezek összegére sem. Tehát a végtelen hosszú távvezeték analógiája, vagy inkább azt mondanám, hogy helyettesítése, azt hiszem ez a jobb szó, a Z2 egyenlő Z0. Tehát a végtelen hosszú távvezetéket úgy kell tekintenünk, színuszos állandósult állapot szempontjából, mint amely véges hosszú, de Z0-val van lezárva, tehát nincs reflexió. Mert a végtelen azt jelenti, hogy elindul egy hullám, és soha nem éri el a végét, de ez a színuszos állandósult állapottól tulajdonképpen idegen. Mert az előző órai animációban, számítógépes bemutatón láthatták, illetve említettem, hogy a színuszos állandósult állapot tulajdonképpen szigorúan véve végtelen sok reflexió után áll be. Hát elindul a hullám, legyen az akár színuszos, reflektálódik, összeadódik az ott lévővel, megint reflektálódik, összeadódik. Régen volt ilyen terekházi feladat egyébként, amely erről szólt, szerencséjük, hogy már nincs. és végtelen sok reflexió után beáll a szinuszos állatvizsgálatot. Persze tudjuk, hogy egyre kisebb a reflektált komponens, tehát van, hogy két-három befutás után már nem tesz hozzá lényegesen, de akkor is elméletileg végtelen sok reflexió kell a szinuszos állatvizsgálathoz. Most ha végtelen hosszú a távvezeték, akkor egy reflexió sincs, tehát nincs miről beszélni. Azért mondom, hogy ha mégis szinuszos esetben egy végtelen távvezetéket kell kezelnünk valamilyen módon, számolnunk, akkor helyettesíteni kell gondolatban egy véges hosszúságú zéket legyen az én lezárású távvezetékkel, és így kell vele dolgozni. Na most, végtelen hosszú távvezeték a gyakorlatban nincs, de tanulni fogjuk, és gyakorlatban néhányan már láthatták is, hogy a síkhullámok terjedése analógiába állítható, párhuzamba állítható a távvezeték elmélettel. És ez egy nagyon hasznos analógia, mert mindaz, amit megtanultunk a távvezetékeknél, az használható a síkhullámoknál, síkhullám terjedésnél. Ezt ki is fogjuk használni. És ez az, amit múlt órán is említettem, hogy a síkhullámoknál viszont bőven megtörténik az, illetve jó modell a végtelen közeg. Hát megy egy síkhullám, és utána a végtelen közegbe halad tovább. Mert még ha van is reflektáló felület valahol, egy fajbokor, arról szóródik a hullám, és csak nagyon kis része verődik vissza, pontosan ugyanazon az úton, vagyis nem kell vele számolni egy viszonylag nagy térben, egy nagy szabad térben. Tehát a szabadtéri terjedésnél a végtelen hosszú távvezeték, mint modell, a síkhullámra nézve, az igenis jó, tehát foglalkozunk kell vele. Jó? No, hát akkor a szórási paramétereknek annyira gondolom nem bánják, úgyis csillagozott anyagrészt. Megköszönöm a figyelmüket, és akkor jövő kedden találkozunk.